Üdv mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Benne pedig egy nagyon érdekes témát vettünk elő Katona Csabával, mert hogy szerintem azért olyan nagyon sokan Ján Babilonról és a szlovák szakácskönyvéről nem hallottak.
Ez valóban így van, én is így gondolom, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szerintem egy roppant érdekes témát sikerült előszedni, így ahogy te is mondtad, arról nem beszélve, hogy ennek számos olvasata van ennek a könyvnek minden értelemben, ezért is vettük elő.
Ugye erről a korszakról és a konyhaművészetéről már többször beszéltünk, az 1800-as évek végéről van szó, hogy a monarchia kapcsán szóba került, illetve a polgári konyha kialakulásáról. Az az érdekes, hogy Ján Babilonról én nagyon sok mindent nem leltem fel.
Azért nem, mert alig-alig van róla adatunk. Tehát leginkább a szakácskönyvéről ismerjük a nevét. Mi az, amit tudni lehet róla? Ugye egy szlovák úriemberről beszélünk, aki nagy valószínűséggel a Radványban született. Ez a Radvány ma Beszterce bányának a külterülete. 1818. június 2-án és 1877. január 17-én Budapesten halt meg. Nem volt tehát különösebben hosszú élete, és ha az emlékezetem nem csalt, talán olyan hírek is fennmaradtak róla, hogy öngyilkossággal vetett véget az életének, de a részleteket nem tudjuk. Ami bizonyos, hogy ez egyébként sziléziai eredetű családból származó úriember szakácsmesterséget végzett, a szakácsmesterséget gyakorolta, végzett szakács volt, és Budapesten igyekezett érvényesülni. Ez egy külön történet, hogy egy szlovák szakács miért pont Budapesten jelentette meg a szakácskönyvét 1870-ben, és miért itt dolgozik. Ez némi kultúrtörténeti háttér.
Igen, az, hogy a sziléziai, az is érdekes, tehát, hogy ő egyébként, mi nyilván keveset tudunk róla, de hogy ez a fajta hagyaték vagy hagyomány megjelenik vajon?
Részben. Ha a szakácskönyvet megnézzük, akkor az azonban talán az elvárás, hogy mégiscsak a nemzeti érzés hevületének az időszakában vagyunk, hogy előtérbe helyezi a szlovák népi ételeket ebben a szakácskönyvbe. De hát most mondok egy egyszerű példát, brinzové háluski vagy a brinzás galuskan, hát ez pont nem szerepel a könyvben.
Aha, pont ezt akartam kérdezni. Tehát gyakorlatilag a legismertebb. Hogyha arra gondolunk, hogy szlovák konyha, majd erre térjünk egy picit ki, hogy szlovák konyha mi az, de hogy a legismertebb ugye ez a brinzás galuska, vagy jutúrós galuska, hogy ez nincs akkor benne?
Ez nincs benne. És ez pedig valószínűleg azért nincs benne, mert elsődlegesen nem a szlovák népi konyhát akarta megjeleníteni. Tehát nagyon-nagyon összetett ennek a könyvnek a rétegzettsége. Kezdjük mindjárt ott, hogy a 1860-as évek végén, 70-es évek elén ugye a könyv első kiadásának a megjelenési ideje 1870. A szlovák kultúrának az egyik legfontosabb központja Budapest. Tehát nem a mai Szlovákia területén, van ott is, például gondoljunk Túrószer Mártonra, ugye 1863-ban létrejön a Matica Szlovenska, működnek a szlovák nyelvű gimnázium, ugye három szlovák nyelvű gimnázium van összesen a Felföldön, két evangélikus, meg egy katolikus. Ez utóbbi az annyi kötődése van, hogy az én drága ükapám az egyik alapítója, aki hát a Matica Szlovenskának is az alapító tagja volt, csak aztán később elmagyarosodott picit a család, de zárójelet, most ezt zárjuk be. Szóval ami nagyon fontos, hogy itt Budapesten ez egy nagyon fontos szlovák kulturális centrum. És ebben az időben lehet azt mondani, hogy két ilyen kulturpolitikai szárny tusakodik egymással a szlovák nemzeti vonalomban, az úgynevezett régi iskola, Túrószem Mártonhoz kötődnek, nagyon fontos számukra a csehekkel való kapcsolat, a pánszlávizmus, és van az új iskola, a Nová Skóla, aminek viszont Budapestre koncentrálódik a vezetősége, és az ő álláspontjuk pedig az, hogy adják meg nekünk a minket megillető jogokat a magyarok, és ahogy az elmúlt 1000 évben úgy ezentúl is éljünk együtt. Tehát ők egy ilyen kettős identitás képviselnek, aminek a lényege, hogy mi úgy vagyunk jó szlovákok, hogy jó magyarok is vagyunk. Az más kérdés, hogy az izmosodó nacionalizmusok előbb-utóbb elszívják előlük a levegőt, de itt még van rá remény, hogy ez nem így fog történni.
Azért érdekes számomra, amit mondasz, mert hogy amikor beszélgettünk korábban is a konyhakultúráról, ami kialakult itt a 1800-as évek vége fele, 1900-as években, akkor egy teljesen jó multikulti közeget látunk. Te, és pont ezért kérdeztem rá Sziléziára, ugye ez most mai Lengyelország területe.
Részben Csehország, részben Lengyelország.
Részben Csehország, akkor ugye Budapest megjelenik, tehát Magyarország, Szlovákia, mint olyan, ugye azt így nehéz, tehát a szlovák etnikai konyha, felső Magyarország, igen. Szóval, hogy azt látjuk, hogy azért ezek az ételek, amiket itt megtalálunk a környéken, vagy a környező területeken, ezek nagyjából ugyanazok kis különbségekkel. Van, ahol kicsit több a tejtermék, van, ahol kicsit több a tészta, krumpli, de alapvetően nagyjából az alapanyag ugyanaz.
Hiszen ugyanaz az alapanyag terem. Tehát nagyon szeretjük a nemzeti konyhákat élesen megkülönböztetni egymástól, mondván, hogy ezzel is ki tudjuk fejezni az egyéni nemzeti karakterünket. Na de erre akkor van lehetőség, hogyha két ország konyhájának az a adja az alapját, hogy mondjuk az egyik az kifejezetten a tengerpart dominál, mondjuk vegyük Chilét, és nyilván teljesen más termékek vannak, és ezzel szemben van mondjuk egy teljesen szárazföldi ország, mint mondjuk Svájc. Akkor viszonylag könnyű elhatárolni egymástól a kettőt, és most két szélsőséges példát mondtam. Nem mondjuk egy, és akkor maradjunk most a mai Németországon belül, mondjuk egy Baden-Württembergi és Schwab konyhát megkülönböztetni a bajort az osztráktól, az osztrákot a morvától, a morvát a csehtől, az már kicsit nehezebb. Mert hogy hasonló adottságok között termelnek a különféle alapanyagok, ebből következően ezek a konyhák hasonlítanak egymással, nem beszélve a német nyelv kultúra közvetítő szerepéről. Tehát egyfajta tudástranszfer ezen a nyelven, ezen a vidéken megjelenik. Ami konkrétan ezt a könyvet illeti, van ennek egy szlovák nacionalista felhangja, de ezt minden ilyen szélsőségesség nélkül értsük. Tehát az a fajta nemzeti érzület, ami ebben az időben nagyon sok ember gondolkodásában dominál, itt is megjelenik. A könyv az arról is beszél, hogy többek között a szlovák háziasszonyoknak is szeretne receptekkel szolgálni. Utal a cselédségre, hiszen a fővárosban, Budapesten rengeteg cselédlány volt a felvidéki vagy felföldi származású, köztük rengetegen voltak szlovákok. Egy időben, ha minden igaz, a fővárosi cselédség mintegy 20%-a volt szlovák származású. Tehát van egy ilyen nemzetérzülete. De maga a könyv az elképesztő módon multikulti, messze túlmutatóan azon, amit említettünk, mert itt angol receptektől kezdve minden van benne, tehát egy praktikus szakácskönyvet okay, akartatni.
Tehát nem szlovák szakácskönyvről van szó, tehát szlovák nyelven jelent meg, ugye először 1870-ben. Borzasztóan rossz lesz a szlovák kiejtésem, de megkerestem ezt a Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči.
Pontosan. Így van, tehát ugye az első szlovák szakácskönyv, de ez az első szlovák, ezt megint hangsúlyoznám, ez elsődlegesen arra utal, hogy ez szlovák nyelven jelent meg szlovák olvasók számára, de véletlenül sem akarta beszűkíteni a praktikus kínálatot csak szlovák ételekre. Megjelennek ilyenek is. Hát például ott a mákos guba, és a mákos gubát megemlítő bizonyos ünnepeken ezt használják a szlovákok, tehát vannak ilyen kis finom mondatok az egyes receptek előtt. Na de hát például, ha teknős békalevesről beszélünk, vagy ehhez hasonlókról, akkor az annyira mérsékelten jellemzi az ősi szlovák konyhát. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez egy praktikus kötet, majdnem 1500 recept van benne, és ezek a receptek lefednek mindent az előételtől a desszertig. Tehát elsődlegesen a prakticizmus dominált ebbe a könyvben, nem pedig valamiféle nacionalista indulat.
Szerintem folytassuk egy kis zene után. Innen Jan Babylon szlovák nyelvű szakácskönyvéről beszélgettünk, 1870-ben jelent ez meg először.